És folytatódik a kávézó a világ végén, Rádió Café 98.0, és benne Czeising Miklós, mindig félve mondom, ezt megbeszéltek, hogy két nehéz nevű ember, de jól mondom, ugye?
Igen, tehát
Czeising Miklós, aki a Német Turisztikai Hivatal képviseletében van itt, és a turizmus jelenéről és jövőjéről beszélünk, de most értünk el oda, hogy esetleg a jövőjéről beszéljünk. Tehát ott hagytuk abba, hogy mindenki nagyon szeret utazni, ez szuper jó is, de hogy azért azt is látni kell, hogy ha most itt a 8 milliárd emberből mindenki utazni akar, és mindenki meg akar nézni mindent, hát az abba lehet, hogy beledöglünk. Tehát, hogy valahogy hogy látod ezt, hogy mi lehetne az a középút, az a megoldás, amivel azért mindenki, nem kéne lemondania feltétlenül senkinek az utazásra, aki megteheti, de azért mégse teszünk közbe tönkre mindent magunk körül.
Ugye én, ahogy beszéltük, és én azt látom egy kicsit agályosnak, illetve az olyan fajta dolgokat, hogy mondjuk valaki fillérekért mondjuk el tud a Kanári-szigetekre repülni, csak azért, hogy most oda kirepüljön. Tehát ez egy tipikus olyan dolog, ami ugye van ez a Stay Longer kampányunknak pont az ellentetje, hiszen ha már olyan messzire elmegyünk, akkor az ember nem csak pár napra megy, és úgy gondolom, hogy azért valamilyen szinten, és szerintem azért ez kicsit változott most a pandémia után, mondjuk a repülőjegy áraknak azért valahogy azt vissza kell tükrözniük, hogy milyen távolságra megyünk, hova megyünk, ez az egyik. A másik ugye ez az overturizmusnak a kérdése, tehát hogyha a turistáknak a száma elér egy olyan kritikus tömeget, akár a helyi lakosok számához viszonyítva, akár pedig, ha úgy vesszük, hogy már minőségben nem lehet élvezni azt az attrakciót, tehát ugye most mondtuk mondjuk Velencét, tehát gondold meg, hogyha rá még több turista rá ömlik Velencére, akkor egy idő után nem fogod tudni élvezni azokat a nevezetességeket, hiszen mögötted egy német turista, balra egy amerikai, jobbra egy angol, helyit nem is hallasz, nem is tudsz igazi olaszokkal találkozni, ez is a minőségét lerontja ennek az élménynek. Tehát én ott látom valahogy picit a veszélyt, hogyha ez a mennyiségi változás a minőségnek a rovására megy, és azt valamilyen szinten befolyásolja.
Hát már pedig idő után sajnos a minőség rovására megy, tehát ez elkerülhetetlen. Nekem most az jutott eszembe, hogy lehetett látni ilyen fotókat, hogy még a Mount Everestre is, hogy amikor állnak egy ilyen hosszú sorba, hogy mindenki fölmér, tehát hogy már az ilyen destinációk is már szinte tömegdestinációvá váltak, hogy ez nagyon gáz, de nagyon nehéz, mert mindenki meg akarja csinálni azt a bizonyos selfit, hogy akkor itt áll, meg ez a másik probléma, hogy egy csomó ember igazából nem is éli át azt, amit csinál, hanem tényleg ez a strigulázás. Jó, megvan, ki tudom tenni a Facebookra, itt is voltam, és nem éli át.
Na most Németországban ugye, úgy hál' Istennek, tehát az a fajta brutális, ami mondjuk egyes olasz városokban, vagy más országban, most nem akarok nevesíteni senkit, van, annyira még nem, tehát itt még nem szól annyira a vészcsengő. Most nyilván Németországban is vannak olyan attrakciót, például a legtipikusabb ez a Neuschwansteini kastély.
Igen, nem tudom,
tudod, de ugye
eszembe,
ez a Disneynek ugye a szimbóluma, és nyilván amerikaiak szóvizó, de európaiak is, hogyha oda mennek, akkor mindenképpen akarják látni a Disney kastélyának az eredetét, ugye a Neuschwansteini kastély.
Ami egy gyönyörű kastély.
Ami egy gyönyörű kastély, de gondold meg, ott maga a látogatás az olyan, mint hogyha futószalagon mész, tovább, bejelentkezni nagyon nehéz, helyet kapni nagyon nehéz, és ott tényleg ott nincs olyan, hogy ábrándozol egy kicsit, vagy nézelődsz, vagy leülsz, hanem tovább löknek, mert egyszerűen annyi turista akarja megnézni, hogy. Vagy ugyanolyan nagyon sokan vannak például mondjuk Heidelbergbe, az egy gyönyörű, szép német ugye város, az ugye azért borzasztóan népszerű, mert közel van ugye a frankfurti repülőtérhez, és a tengeren túlról érkező turistáknak egy nagy része, ugye azt mindenképpen megnézi, hiszen közel van, és az is egy ikonikus, tipikus német város. De hála Istennek Németország azért egy nagy ország, és nagyon sok elszórt attrakciója van, és hála Istennek azért a legnagyobb részében ez a jellegű probléma, amiről mondjuk itt Velence esetében beszéltünk, még nem áll fent. De azért foglalkozunk mi is ezzel a témával, hiszen mint német idegenforgalmi hivatal felelősek vagyunk azért, hogyha esetleg majd ez több helyen bekövetkezik, vagy egy égető probléma legyen, akkor legyen rá gyógymód, vagy tudjuk kezelni ezt a jellegű problémát.
Ezért is fontos olyan desztinációkat is meglátogatni, amik nem a sláger desztinációkat. Nyilván a kicsit érettebb utazók szerintem eleve az olyanokat keresik, de hogy tényleg vannak nagyon jó, tehát Németország is szerintem pont egy ilyen, hogy akkor nem biztos, hogy az első helyen szerepel, de pont ettől igen nem biztos, hogy bele fog futni egy nagy tömegbe, és pont erről beszéltünk a zene alatt, hogy Európában annyira sok szép desztináció van, ahova lehet menni, tehát nem biztos, hogy mindig pont azokat kell kinézni, ami a legközhelyesebb, és amiről a legtöbb ez Instagram poszt van, hanem lehet keresgélni, és akkor ki lehet kerülni ezeket a dolgokat. És igenis, ha már ott van az ember, akkor igenis töltsön ott sok időt. Nyilván nagyon nehéz egy olyan csábításnak ellenállni, hogyha olcsón tud mondjuk valahová repülni, tehát hogy ezt nyilván nehéz elvárni valakit, hogy én nem veszem meg ezt a repjegyet, mert túl olcsó. Ez már inkább egy más kérdés, hogy szerintem egyébként szabályozni kellene, de úgy tudom, hogy ez ugye azért nagyon nehéz, mert azt hiszem, az 50-es években lett egy olyan, javíts ki, ha nem jól tudom, egy olyan nemzetközi megállapodás az amerikaiaktól jött, ugye akarták lendíteni a légi közlekedést, hogy nem lehet adótartalmat tenni a kerozinra, és ez mind a mai napig így van, tehát a légitársaságok azért tudnak ilyen olcsón, mert hogy a kerozinon nincsen semmiféle adó, és nem lehet rárakni, és hiába próbálkozik most már egy jó ideje egy csomó, tudtam, például Németország is, hogy ezért csak rá kéne tenni némi adótartalmat, nem tudja, mert hogy van ez a nemzetközi megegyezés.
Most itt, hogyha mondjuk Németországot veszük példának, mi is azon vagyunk, mint Német Turisztikai Hivatal, hogy próbáljuk meg azokat a régiókat is idézőjelbe reklámozni, vagy népszerűvé tenni, ami annyira nem ismert. Mondok egy példát, mondjuk az Oktoberfestet, ugye a világ legnagyobb sör ünnepe, hát neki nem kell reklámozni, meg így is tele van. Na, ez pedig egy tipikus olyan rendezvény, ami nagyon így már az overturizmus szélén van, nagyon sokan vannak érthető módon Münchenbe, hanem a különböző kampányaink próbálnak olyan területeket fölölelni, vagy olyan területeket próbálunk megmutatni, ami egyébként nem ismert, vagy nem az jut az eszébe mondjuk egy magyarnak, hogy hoppá, mondjuk például nekem egy kedvencem az Északi-tengeren, ugye eddig a Keleti-tengerről beszéltünk, vagy Balti-tengerről, most az Északi-tengerről, például a Wattensee, az Északi-tengernek egy része, ahon itt az Apá és a Dagály alatt annyira visszahúzódik a víz, hogy a tengerfenéken lehet sétálni, vagy kocsikázni, például ott lehet az állatokat gyűjteni, és kvázi száraz lábbal a tengerfenékre le tudsz menni. Hát ez egy milyen jó pofa dolog például, igen. És ott sincs annyira tömegturizmus, mert annyira talán nem ismert, vagy nem elterjedt, vagy például nagyon sok olyan német kisváros van, ami majdnem olyan híres, mint azok, amik ugye az ikonikus kisvárosok, annak kell hírverés, hogy tudják, hogy hé, nem biztos, hogy oda kell menned, meg ott tele van egyébként is turistával, hanem menjél 80 kilométerrel arrébb, hiszen ott milyen szép, ugyanazok a faberakásos házak vannak, ugyanúgy kellemesen tudsz enni, vannak helyi specialitások, füstízű sör például, ez a Rauchbier, akármi, és akkor érdemes azokat is kipróbálni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nemzeti turisztikai hivatalnak, mint amik mi is vagyunk, ez is feladata, hogy picit talán motiválja, vagy irányítsa az utazókat, például emiatt is, ugye, amiről most beszéltünk, tehát az egész fenntarthatósági téma miatt is, illetve hát nyilván gazdasági okokból is, hogy azért úgy egyenlően legyenek a turisták mondjuk elosztva az országba, de mondom, tehát ez egy felelősség, és nyilván vannak olyan országok, ahol ugye ez még inkább égető, most ugye Velencét mondtuk mindig példának, de máshol is van ilyen, ahol valahogy elosztani kellene a turistákat jobban. Most nyilván ez egy piaci folyamat, tehát ebbe azért annyira így nem lehet bele nyúlni. Szóval ezek szerintem a kihívások.
Hát edukációval lehet ezt tanulni. Ha már itt szóba került, hogy igen, reklámozni kell a jó környékeket, én meg közben ránézek itt a pultra, a Rob hiányában nekem kell kezelni a pultot, és látom, hogy nekünk is kell reklámozni kicsit magunkat. Úgyhogy egy picit elmegyünk, reklámozunk, és aztán jövünk még vissza a kávézóval a világ végén.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
Na és mi lesz a moziban?
Van ez a német pali, a Wim Wenders, és a legnagyobb klasszikusa a Berlin felett az ég. Na most Rácz Misi újra zenélte.
A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
A The Cult 6 év után újra Magyarországon. A legendás zenekar június 27-én a Budapest Parkban mutatja be új lemezét. A The Cult jegyek elérhetők a livenation.hu oldalon.
Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
És még mindig optimisták vagyunk, pedig már 17 óra 40 perc van, ami viszonylag későnek mondható, hiszen 6-ig tart a műsor. Vendégem még mindig Czeisi Miklós, aki a németországi turisztikai hivatal képviselője itt Magyarországon, és arról beszélgetünk, hogy milyen, hogyan tudunk úgy utazni, hogy közben egy kicsit jobban odafigyelünk a környezetünkre, és egy nem terheljük túl, nincs nagy tömegturizmusnek nem teszünk ki bizonyos területeket, és akkor ott maradtunk, hogy igen, az edukáció az mennyire nagyon fontos, és például szerintem az edukációban fontos szerepe van annak is, hogy az emberek azt is megtanulják, hogy akkor sincsen katasztrófa, ha mondjuk kempingezni kell. Tehát erről beszéltünk a zene alatt, hogy mi nagyon szeretünk kempingezni, mégis különösen a magyarok esetében megvan ez, hát a kemping, hát az milyen már. Miközben például a németek, meg imádnak a németek is, a franciák is imádnak kempingezni. Hollandok is, igen.
Igen, tehát a kempingezés az azért nagyon fontos, mert ugye először is oda mész, ahová akarsz. Tehát hogyha nem is foglaltál le helyeket, mert egy szállodánál, ha nem foglalod el, akkor azt levonják a kártyádról, mert hiszen azt lefoglaltad. Na most a kempingnél ugye azért jó, hogy lakókocsival, lakóautóval, vagy akár sátorral is, hogy ott tudod fölverni abba a kempingbe, annál a városnál, ami éppen tetszik. Nagyon flexibilis vagy, tehát tudod változtatni még útközben is tehát, hogy hova mész, vagy meddig maradsz, mit szeretnél megnézni, és ugye ennek azért van egy pénztárca kímélő vonzata is, hiszen, és hogyha most nem csak Németországról beszélünk, a skandináv országokban azért elég borsosak ugye az élelmiszereknek, az italoknak, ugye az ágai.
Nagyon mindennek.
Tehát ezzel azért többet X összeggel többet el tudunk kérni, többet meg tudunk nézni, és hát Németországban meg a kempingezésnek nagyon nagy kultúrája van, és a kempingeknek az infrastruktúrája nagyon magas szintű, tehát ez alatt azt értem, hogy ha akármilyen fajta lakóbusszal, lakóautóval, sátorral mész egy kempingbe, a szanitérblokk, tehát a vizes blokk az olyan minőségű, mintha egy szállodába lennél, és a legtöbb helyen van egy kis étterem, helyi ételeket tudsz enni, van bevásárlási lehetőség, és akkor ott hagyva a csigaházadat a kempingbe, kerékpárral, rollerrel föl tudod fedezni a környéket. Tehát én erre is buzdítok mindenkit, hogy akinek ez nem idegen, vagy aki ezt szereti, például Rügen szigetére, vagy Usedom, tehát ezek a keleti tengeri, balti tenger melletti régiókban nagyon szép kempingek vannak, nagyon jó minőségűek, és ez, ahogy mondtam, azért pénztárca kímélő.
Igen, tehát azért jóval nem azt mondom, hogy nagyon olcsón, de sokkal gazdaságosabban ki lehet hozni, különösen akkor, hogyha mondjuk az ember egy nagy családdal megy, mert ha mondjuk nem tudom, három gyereknél már ott azért ugye minimum két szobát le kell foglalni, egy kemping kempinget sokkal olcsóban ki lehet hozni, és az is nagyon fontos, hogy a gyerekeknek nagyon jó elfoglaltság, mivel a kemping egy zárt terület, tehát nyugodtan ki lehet engedni a gyerekeket, van játszótér általában, igen, medence, több más gyerekek vannak, tehát a szülőnek is egy tök jó kis lehetőség, hogy nyugodt lehet abban, hogy a gyerek a kemping területén belül el van, biztonságban van, jól szórakozik, és a szülők meg egy kicsit tudnak lazítani. Tehát én mindenkit arra buzdítanék, hogy aki idegenkedik a kempingezést, hogy próbálja ki, ha más nem, menjen el, vannak egy kis mobilházakat is, is lehet indítani, ami akkor mégis közelebb van egy kőházhoz, de mégis megjön ez a kempingezős feeling, és szerintem mindenki rá fog kapni, mert én kifejezetten szeretem a kempingeknek a hangulatát, és tényleg, ha tud még az ember egy pár bringát vinni, hát az szuper.
Hát pontosan például a gyerekekkel, és ez nem csak a kempingekre jellemző, hogy Németországban nagyon sok gyerekbarát turisztikai objektum van, ha ezt így mondhatom, tehát nem csak kempingek, hanem ugyanúgy kisebb szállodák. Ott például az árképzés is úgy van, hogy ne legyen egy büntetés, hogyha most valakinek három gyereke van, hanem úgy van azért az árképzés, hogy figyelembe veszik azt, uh-huh, hogyha valaki több gyerekkel utazik, illetve hogyha itt a gyerekekkel való utazásról beszélünk, akkor egy picit, hogyha még átugorhatok a közlekedésre, például a német vasutaknak nagyon jó pofa gyerek barát kabinjai vannak például, ahol játszó sarkok vannak például a vonaton, és ott a szülő tényleg ülhet az kényelmes fotelben, olvashatja az újságot, és a gyerek közben játszhat esetleg a többiekkel is, tehát, hogy odafigyelnek arra, hogy gyerekekkel is lehessen utazni.
Igen, én a vonatozás mellett szóljon az is, hogy egyébként sokszor ugye csalók a repülőgép, jaj, de hát az mondjuk ott van 2 óra alatt, de belekalkuláljuk azt, hogy ki kell jutni a repülőtérre, be kell csekkolni, végigmegy az ember ezen az idegtépő biztonsági ellenőrzéseken, ott vár, mire felszáll, mire leszáll, mire megkapja, tehát itt lehet, hogy igazából nem áll, tehát időben végül nagyon hasonló az, amit eltöltött az utazással, mint ha mondjuk egy vonatnál, mondjuk főleg egy éjszaki, tehát például Münchenbe, mikor megyünk, gyakran megyünk a Railjet-tel, és mondjuk az éjszakaival, akkor akár azt is meg tudja csinálni az ember, hogy jó, akkor ott végig szunyókálja az éjszak, és reggel frissen, jó, nem mindenki tud aludni a vonaton, én speciál tudok, tehát nekem ez tök jó, hogy én alszom a vonaton, reggel leszállunk, és frissen üdén kezdődik a nap, és ez le van tudva, tehát hogy és a gyereknél meg ott van, hogy lehet egy kicsit mozogni, még se az, hogy egy kicsik, egy kis székben van az ember belepréselve, mint egy repülőgépen, szóval, hogy nagyon a vonatozás jó.
Ez az indok is nagyon jó egyébként, amit pont most mondtál, hogy ki lehet számolni, ugye beszéltünk már előbb arról, hogy mondjuk, ha Németországba utazunk, és mondjuk repülővel, akkor belföldön már ne szálljunk egy másik légijáratra, hanem vonattal menjünk. Most gondold meg, hogy milyen sokat lehet időbe spórolni avval, hiszen a vonat az a városközpontból a városközpontba megy. Akárhol a világon most már ugye 2 órával előttekint kell lenni a repülőtéren, sokszor esetleg ami kijutsz a reptérre, fél óra, 3-4 óra, amíg bejutsz a repülőtérről a városba. Tehát, hogyha összeadod, akkor, és maga a repülési idő is akármilyen közel repülsz, azért 1 óra, mert a leszállás, felszállás. Mm. Tehát, hogyha ezt összeadod, akkor egy Frankfurt-Berlin, vagy egy Berlin-Lipcse abszolút kedvezőbb időben vonattal, mint repülővel.
Igen. Arról nem is beszél, hogy hányszor fordul mostanában már elő, hogy mindenféle csúszások vannak, sztrájkok vannak, tehát hogy a vonat az nagyon jó, és bár az emberek egy kicsit többet járnának vonattal. Elgurítanék gyorsan még egy zenét, és akkor még egy utolsó kis blokkra vissza tudunk térni. Elrepülünk zenei szinten Ausztráliába, Rufus de Sol következik On My Knees, és aztán jövünk vissza a kávézó a világ végén utolsó blokkjával.